Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten szent igéjét, amint az írva található a Jónás próféta könyve első részének az első három versében. Hogy miként szól hozzánk Isten szent igéje, a Jónás próféta könyve első részének első három verséből helyinket elfoglalva, figyelmesen hallgassátok. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amit tajfiához: indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. Szeretett testvéreim, Jónáshoz, Amittaj fiához szólt az Úr igéje. Szólt, mert meghallotta Jónás az Úr beszédét, meg is értette. De az, hogy milyen választ adott rá, az már egy másik kérdés. Mert az Úr igéje mindig szól, idejében szól, testvéreim. Ádám fiához is szólt, sőt, Ádámhoz, magához is szólt. Ádám fiának, Káinnak azt mondta, hogy amikor még a bűn a küszöbén kívül állt, hogy az ajtókilincs, amivel beengedheted, illetve kizárhatod a bűnt, a gonoszt, az a te kezedben van. Rendelkezz ezzel a hatalmaddal, és uralkodj felette. Szólt hozzá az Úr igéje Káinhoz. De Káin is pont az ellenkezőjét tette annak, amit Isten neki mondott. Ahogy Jónás is, nem Ninivébe, hanem ahogy hallottuk, az Úr elől egy másik irányba, Tarsisban menekült. Az Úr igéje tehát, ahogy hallottuk, kezdettől fogva, folyamatosan, sokféleképpen, ismétlődve szól. Mert meg akar menteni ez az ige bennünket. Életet akar adni ez az ige nekünk. Szólt és újra szól. Régen is, csak éppen elmaradt a fogadtatása. Pontosabban Kaini és Jónási szívekre talált a meghallott ige. Egyesek megsüketítették magukat, hogy ne hallják az Úr nekik szóló beszédét. Mások, mint Jónás, szerte szögdeltek, mint a sáskák, csapongtak, mint a tücsök, messze, sőt az ellentétes irányba repültek a nekik szóló ige elől. Testvéreim, a szándékos süketségünkkel gyötörjük Istent. Miatta kerülünk egyre messzebb és messzebb a céltól, egyre távolabb Istentől és az ő jó akaratától, attól az élettől, amit Isten szánt nekünk, amit ő tervezett, hogy nekünk ajándékozz. Az Istenre nem hallgatás gyakorlata, ha úgy tetszik, Isten tisztelete ez. Bele lehet jönni abba, hogy nem hallgatunk az Istenre. Csak ezt mondjuk magunkban egyszer, nem olyan lényeges, csak éppen ezt a parancsolatot hagyom figyelmen kívül. Csak éppen a másikkal nem fogok törődni. És aztán jön ennek a mintájára az összes többi ige, ami az Úr szájából elhangzik. Aztán egy idő után észre se veszi az ember, hogy Jeruzsálemből, az Úr jelenlétéből, az Úr élő és szent jelenlétéből, az Úr trónja elől az ellenkező irányba zuhant annyira, hogy a Babilonnak, vagy Egyiptomnak, vagy éppen Szodomának nevezett nagyváros kellős közepén találja magát az ember. Lelki értelemben. Nem fizikai értelemben, de van, aki fizikai értelemben is ugyanebben az állapotba kerül, amit említettem az igéből. A testvéreim, bizony ez a nagyváros bibliai nevén Babilon, Egyiptom és Szodoma, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, kinek csalfa ragyogása és hatalma a maga bűbájának bűvöletének bilincsében tart fogva mindeneket. Náhum próféta ezt mondja a saját nemzedéke Ninivé nevű nagyvárosáról. Belőled származott, aki gonoszt koholt az Úr ellen, aki álnokságot tanácsolt. Ez Ninivé városa. Tudjuk, hogy ez az álnokságnak ez a tanácsa hol kezdődött. Az Édenben. És azóta ennek az álnokságnak, a tanácsának a fogja az ember. A megszólaló ige, testvéreim, félreérthetetlen. Nem igaz, hogy az Úr szól és nem cselekszik. De ő szól és cselekszik is, de az Úr cselekvése valahogy a mi szemszögünkből úgy tűnik, vagy olyvá tűnik, hogy a mennybe reked, nem történik meg a földön, ami a mennyben éppen történik. Mert nem hiába tanítja nekünk az Úr Jézus az imádságban, hogy kérjük vele együtt, hogy legyen meg akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mert itt pont erről van szó. Lennie kell Isten akaratának, történnie kell annak itt a földön is, nem csak a mennyben. Össze kell kapcsolódnia a kettőnek. De hogyan történik ez meg? Hát úgy, hogy kérjük az Urat. Úgy, hogy azon vagyunk, mi legalábbis, hogy ez megtörténjen. Persze ennek ára van, tudjuk, és rájövünk a történetből is. Sőt, azt tapasztaljuk itt a földön, hogy nem az Isten akarat érvényesül, hanem ellenkezőleg az ember akarata, mégpedig az Istennel szembeszegülő emberi akarat, mint Jónás esetében. Testvéreim, Isten tevékenyen megszólaló igéjének az Anya Szent Egyházban kellene testet öltenie, történnie, megvalósulnia, és az üdvözítő kegyelem tetteiben kellene megvalósulnia. Egyszerűen, hogy jól értsük, a szeretet cselekedeteiben. De testvéreim, mi van akkor, ha az Isten egyháza itt a földön olyan, pontosan olyan, mint történetünkben ez a Jónás? Hallja az igét, érti az igét, fantasztikusan tud teológizálni az ige felett. Csak épp nem abba az irányba megy, ahova az ige betájolta. Jónás hallja az igét, de jónási okoskodó szíve miatt elmarad az igének engedelmeskedő, az Istennek engedelmeskedő cselekvés. Nem olvastam fel, de tegyük fel a kérdést, hogy hogyan okoskodott ez a Jónás? Hogyan okoskodott? A történetben a város pusztulását váró Jónástól ezt kérdezte az Úr. Avagy méltán haragszol? Hát haragud, hogy nem pusztult el a város. Várta a városon kívül a pusztulását, és az nem pusztult el. Méltán haragszol? Mire Jónás ezt válaszolta. Avagy nem ez volt az én mondásom, mikor még házamban voltam, hogy visszavonod a veszedelmet? Azért siettem, hogy társívba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Szereteted nagy, és visszavonhatod a veszedelmet. Ezzel érvelt. Micsoda frappáns teológia. Micsoda igazság ez. Igazság. És valahogy még sincs a helyén ez az igazság. De hogy kerülhet a helyére? Ugye? Megállapítottuk, hogy távol van ez az okoskodás attól az egyértelmű parancstól, hogy prédikálj ellene. Menj oda Ninivébe és prédikálj ellene. A történet, mármint a Jónás története utolsó fejezetéből kiderül egyértelműen, hogy Jónás az utána küldött vihar és a cethalas kemény lecke ellenére is képtelen, egyszerűen nem tud közben járni Ninivé lakóiért. Nem képes rá. Nem képes imádkozni az ellenségeiért. Azért a nagyvárosért, akitől saját népe is időnként, vagy nagyon sokszor szenvedett. Nem képes. Nem tud ezért Ninivé ellen prédikálni. Mert ha nem tud érte közben járni, akkor nem tud ellene prédikálni. Nos, testvéreim, félreértés ne legyen. Szögezzünk le egy dolgot. Mert Jónás hajlamai tökéletesen alkalmassá tették őt arra, hogy pokoli anarchiát hozó gyűlöletbeszédet mondjon, ha úgy tetszik, prédikáljon Ninivé ellen, de az sem Isten bánattal teljes igéje, sem pedig prédikáció nem lett volna. Az nem prédikáció, amiben csak gyűlölet van, amiben csak harag van, amiben csak bosszú állás van. Az nem az Isten beszéde, az az ördögé. És ez a gyűlöletbeszéd, amire képes lett volna Jónás, biztos képes volt rá. Semmiben nem munkálta volna az Isten dicsőségét. Semmiben. Még kevésbé az ő üdvözítő szeretetét. Isten több, mint ítélet végrehajtó hóhér. Isten nem hóhér. Ha hallottuk az igéből, akkor kiderült, hogy ő bánkódik a bűnös ember felett. Azaz rettentően szomorú. Nos, testvéreim, a tanítás az, hogy nem lehet senki érdekében prédikálni, ha előtte nem ellene szól az Isten érte való bánatával teljes igéje. Ezt elmondom még egyszer. Nem lehet senki érdekében prédikálni, ha előtte nem ellene szól az Isten érte való bánatával teljes igéje. A prédikáció. Ez a prédikáció. Mindig ez kellene, ennek kellene lennie a prédikációnak. Isten csak az ellenünk prédikált igét használja fel, értünk, és az örök üdvösségünket szolgáló nagy szabadításává, de csak akkor. Ez nagyon fontos. Csak akkor, ha van Istennel együtt bánkódó közbenjáró. Amilyen közbenjáró nem tudott Jónás lenni. Ninive esetében. Mert közbenjáró lett, amikor a hajón volt, a matrózok esetében. Mert azt mondta a tengerészeknek, dobjatok a tengerbe, miattam jött a vihar, dobjatok a tengerbe, és eláll a vihar, és megmenekültök. És bedobták a tengerbe, bár nagyon vonakodtak, és a vihar elállt. És ebben az állapotában Jónás közbenjáró volt a tengerészekért, a matrózokért. És ezzel a közbenjárásával, ami az ő halálát jelentette, megmentette őket. Ninive esetében erre nem alkalmas. Ezt nem olvassuk Jónásról Ninive esetében. Okoskodásával Jónás éppen ezt a közbenjárás nem vállalta, és amikor futott, akkor még kevésbé vállalta, és vele együtt az üdvözítő szabadítástól fosztotta volna meg Ninivé megszentelt üdvözültjeit, mert testvéreim, Sofoniás vagy Zofoniás proféta beszél arról, hogy Ninivében voltak megszentelt üdvözültek is, mielőtt elpusztult volna. Azokat ki szabadítja az Úr a városból? Igen, ha van Jónás, aki prédikáljon. De ha Isten annyiba hagyta volna Jónásnak Társisba menekülő futását, akkor még azok is elvesztek volna, mert nem hallották volna az igét. Testvéreim, tudjuk a történetét Jónásnak. Az Úr nem hagyta elfutni ezt a Jónást. Ígét bízott rá, és ez az ige nem hiúsulhatott meg. Meg kellett történnie. Ki mondta maga felett az ítéletet, tehát akkor ott a tengeren, és közbenjáró lett. Kérdés az, hogy milyen legyen tehát a Ninive ellen szóló és a város lakóit mégis megszabadító és üdvözítő igehirdetés, prédikáció. Milyen legyen? Hogy ne ilyen gyűlöletbeszéd legyen. Hogy ne csak bosszúállás legyen, hanem tényleg szabadító prédikáció. Hogyan hangzódjék el az, hogy még 40 nap, és a város elpusztul? Milyen hangnemben? Hogy hangzódjék el? És oly módon, hogy ez a város elkerülje a végzetét. És ne váljon ez a beszéd valamiféle önbeteljesítő jóslattá. Hogy mégis, ami azt jelenteni, hogy mégis elpusztulna a város. Tehát, testvéreim, az eddig hallottakat összefoglalva, senki nem tud Ninivé ellen prédikálni, aki nem tud a lakóért közben járni. A Ninive ellen prédikált prédikációt meg kell előzni az Isten üdvözítő szeretetével áthatott, halálig elmenő közbenjárásnak. Csak a közbenjárással egybefonódott igazság lehet az Úr üdvözítése. A mindenható Isten kezében, nem a Jónás kezében, nem a Szentlélek Isten kezében. Így járt közbe népéért, például Mózes, vagy Jézus, ahogy a János evangélium a 17. fejezetében is olvassuk, az ő főpapi imáját, az ő közben járó imáját. De Mózes esetében ezt szeretném példaként, illusztrációként felhozni. Mózes is, mielőtt bármit szólt, vagy tett volna a népet bűnbe vivők ellen, amikor aranyborjút készítettek, és kicsapongásokkal imádták, azelőtt úgy szólt, így szólt az Úr Mózeshez. Látom ezt a népet, kemény nyakú nép. Azért hagyj békét nekem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. Jó üzlet. Mindenki más meghal, Mózes megmarad egyedül. De Mózes esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt. Miért gerjedne, Uram, a te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomnak földjéről? És miért mondanák az egyiptomiak, vesztükre vitte ki őket, hogy elveszítse a hegyek közt, és eltörölje őket a föld színéről. Mújjék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, a te szolgáidról, kiknek megesküdtél a te te magadra, mondván nekik, megsokasítom a ti magotokat, mint az égnek csillagait. És ezt az egész földet, amelyről szóltam, a ti magotoknak adom örökségül. Bírják azt örökké. Kérlek, ezt a népet, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket, de most bocsásd meg bűnüket. Ha pedig nem, engem törölj ki a te könyvedből, melyet írtál. Mielőtt Mózes bármit tett volna, közben járt így az ő népéért. Utána megtartotta az ítéletet a bűnösök felett. Széttörték az aranyborjút, és megetette velük. Kemény ítélet volt, és az Úr is megölt azon a nap nagyon sok embert. De a nép megmenekült. Testvéreim, a gyülekezet, Isten tiszteleti szolgálata és az Isten Úr Jézus által személyesen kire-kire rábízott feladata a lehetetlenség lehetetlensége. Az embernek ugyanis lehetetlen úgy ítéletet prédikálnia, hogy ez az ítélet el ne veszítsen, ellenkezőleg megmentsen. Na erre csak Krisztus volt alkalmas. Úgy hirdetett ítéletet, hogy minket megmentsen. Ez a Golgota keresztjén történt meg az ő áldozatában. Isten bennünket üdvözítő ítélete viszont számunkra maga Isten fia, Messiás Jézus, az egyetlen igaz közben járó Isten és emberek közt. Az ő által a reánk bizott evangélium szolgálata pedig a vele együtt cselekedett közbenjárás azokért, akiknek az Isten országát prédikáljuk. Hívásunk, szolgálatunk, bárcsak az Úr könnyekös szóló, szabadító hívása lenne, hogy ki hallatszódjon a hívásunkból, az Úr bánkódása, miattunk való bánata, és Isten irántunk való szeretete megszabadítana bennünket. És bárcsak a szívünkre beszélne az Úr, hogy őt hallva és meglátva, őt meglátva üdvözüljünk. Hallgasson meg bennünket az Úr. Amen. Mennyei szerető édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket igéden keresztül, hogy fölébresztesz, hogy reánk is igét bíztál a közbenjárás és szeretet szolgálatát. Segíts meg, Urunk, hogy ez az egész szolgálatunk úgy történjen, hogy átlátszódjon, áthallatszódjon a te hangod, ami egész életünkön. Akár szólunk, akár cselekszünk, hogy így munkáljad az üdvösségünket, azt a megszentelődést, amely által kiragadsz bennünket ebből a jelenvaló gonosz világból, és mindazokat is, akiket csak elhívtál, hogy örököljék az örök üdvösséget. Adurunk, hogy ne akadályai legyünk ennek a munkának, hogy ne elmeneküljünk, hanem valóban odaálljunk, hogy a te erőddel tudjál rajtunk keresztül is munkálkodni, hogy a te igéd megvalósuljon, a te szabadító és üdvözítő igéd beteljesüljön, hogy meglegyen az, ami a mennyben, a földön is. Ahogy azt kérjük tőled, ami Urunk Jézus Krisztussal együtt, az Úr imában. De azt is megértjük, Urunk, hogy ez bizony azzal is együtt jár, hogy oda szánjuk az életünket, odaadjuk neked, a te kezedbe helyezzük, és reád bízzuk magunkat, ahogy Mózes is reád bízta magát. És azt mondta, a népet tartsd meg, inkább akkor engem törölj el. Adunk, hogy ez a te szereteted legyen. Az, ami mozgatja, ami egész életünket és szolgálatunkat, akár a családban, akár a gyülekezetben, és bármely más viszonyulásunkat, hogy ne az ítélet, a harag és a gyűlölet beszédet mondjuk tovább, hogy ne úgy látszódjál rajtunk keresztül, mintha csak hóhéra lennél ennek a világnak, örökkévaló Istenünk, hanem úgy lásson meg mindenki, mint aki mindent megtettél azért, hogy megmentsél bennünket és üdvözítsél. Mennyei szeretői atyaként. Ezért kérünk, hogy bocsásd el szent lelkedet, és általa így munkálkodjál most is, ami szívünkben és életünkben. Könyörgünk testvéreim, testvéreinkért, akik most nem lehetnek közöttünk betegség miatt. Kérünk, hogy légy gyógyítója a mi testvéreinknek. Légy vigasztalója a gyászolóinknak. Keresd és találj meg bennünket, Urunk, és tartsál meg a te közelségedben. Ne engedd, Urunk, hogy az hámítás vonzása elnyeljen bárkit is közülünk. Szabadító Istenünk, Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézus Krisztus imádságával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Szeretett testvéreim, áldásra készülve a 463. énekünket énekeljük. A 463. ének így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járj a hát, szívem és a szám. Hogy elüljek töltsen,
hogy fel.
a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek vigasztaló közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal.